Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra ige hirdetési alap igeként rendelt Ószövetségi ige szakaszt. Megírva találjuk Mózes második könyvében, a 32. fejezet első 10 versében a következőképpen. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott minket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok, leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és bórjú szobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép, enni, inni és mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez, indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjú szobrot készítettek maguknak, és ezt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindnyájan tudjuk, hogy szabadságon lenni és szabadnak lenni nem ugyanaz. Bőven tart még a szabadságolások időszaka, és arra gondoltam, hogy milyen sokan hordják szabadság címszó alatt azt a békjót, hogy most kell kipihenni a múltat, és most kell rápihenni a jövőre. Van 5 napom, 10 napom, 2 hetem, ami alatt reménytelen kipihenni a múltat, és reménytelen rápihenni arra, ami vár minket. Egyik sem sikerül tehát. Az, hogy létezik az interneten szabadság kalkulátor, eleve jelzi, hogy egyáltalán nem szabadságról van szó a szabadnapokat illetően, hanem egyfajta regenerálódási kényszerről, az újabb, lehetőleg nagyobb teljesítmény érdekében. Izraelt láthatjuk néhány fejezettel korábban, visszazárodott mögöttük a Vöröstenger, és igazi szabi hangulatban vannak, hálaének és körtánc képében élik meg a rabság végét, azt, hogy a munkáltatójukat, a rabtartójukat éppen iszabba süllyedve gondolhatják ott a tenger mélyén. És eljött a korlátlan lehetőségek ideje. Ismerjük az érzést is, és aztán ismerjük azt is talán, amikor ez a fajta hangulat, mert ez csupán egy hangulat, nem sok köze van a szabadsághoz, átcsap kedvetlenségbe, vagy zabolátlanságba. Isten azonban itt a vándorlás elején nem egy szabadságon lévő népet lát, hanem egy szabadság felé induló népet, és ennek az útnak elmaradhatatlan kelléke a rend. Isten rendet szab ennek az útnak, és ígéretet ad. Lesz egy ország, a tiétek, ahol szabadon élhettek, ha megtanultok szabadon élni. De erre fel kell készülni. Ez a hangulat, ez a Sunshine Holiday, amit itt éltek át, ez még nem szabadság. Jelenetünk idején Izrael népe 40 napja él ott, táborozik a Sínai hegy tövében. 40 napja ismeri már Isten akaratát, Isten törvényét, benne az első parancsolattal. És lelkesen válaszolják a törvényre, megteszünk mindent, amit az Úr mondott nekünk. 39 nap után fogy a türelmük. Ez a táborozás már nem pihenés, már nem valamiféle tartalommal megtöltött élethelyzet, hanem veszteglésnek élik meg. Veszteglés az, amikor a fizikai állapotod egy helyben van, de lelkileg már úton vagy, és ennek a feszültsége megterhel minket nagyon. Ez a nép vesztegel, mi is szoktunk vesztegelni, ilyenkor szoktunk zongorázni az autó kormányán, és hibáztatni név nélkül azt, aki miatt állni kényszerülünk, pedig haladnánk már. Izrael haladni akar már, menni szeretne a szabadság felé, a szabad ország felé, de valaki miatt, valakik miatt, akiket néven neveznek, Isten és Mózes miatt, itt kell még lennünk. Ők ketten belefeledkeztek valami misztikus ködben egy találkozóba, és pár százezren toporgunk, mert mennénk már. Ebben a feszült helyzetben előtüremkedik bennük az az egyiptomi gondolkodás, az istenségek világa és az ember világa között. Nem kellett nagyon előidézni ezt, hiszen Egyiptomban nőttek fel, és átitatódtak vele. Ennek a gondolkodásnak az egyik jellemzője az, hogy a király felelős a vallási életért. Az Istenek ügyét ki lehet szervezni, az éppen aktuális vezetőre ráhárítani, ráterhelni. Ez a nép tehát simán kiszervezte Áronra, hogy történjen valami nekünk, kell valaki oda középre, csináljon valamit. Azt is megmondják konkrétan, hogy mit. A másik jellemzője az egyiptomi gondolkozásnak, hogy az Istenek olykor tettek egy kört az emberek között. Kép vagy szobor formájában körbe hordozták őket, ünnepséget, körmenetet, kultikus cselekmény sorozatot rendeztek nekik, kifejezve irántuk a tiszteletüket, valamint azt a vágyat, hogy ne gyere közénk, mert abból csak baj lesz. Ha az Isten közénk jön, abból csak baj lesz. Igen, ez a pogány hitvilágok alapvető eleme, ezért az Istent mindig távol kell tartani, és jól kell tartani, mert ha beleszól az életünkbe, túl közel jön hozzánk, az félelmetes. Az aktuális vezető Áron, akinek eddig nem sok papi teendője volt, igen kínos helyzetbe kerül. Kérdés lehet az is, hogy miért nem Áront bízták meg azzal, hiszen Mózes testvére volt, hogy vezesse ő a népet Mózes távol létében. Lehet, hogy valami olyasmiről van szó, hogy jobb egy borjú kívülről, mint valaki közülünk, akit már jól ismerünk, és már eljátszotta a bizalmunkat. Minden esetre Áronnak meg kell oldania ezt a vallás problematikát, mert a nép haladni akar. Haladni akar, és követni akar valakit, ott elől, ott középen. Ma is ez a két ösztönzés sodor bajba minket. Haladni akarunk, akkor is, amikor Isten még várakoztatna, mert azzal a csenddel és azzal a nyugalommal terve lenne, és követni akarunk valakit, Majdnem mindegy, hogy kit. Valakit, valamit, amit értéknek ismerünk fel. Nagyon divatos, nagyon fontosnak érezzük, hogy az élet pörögjön. Az az igazán népszerű és korszerű, aki nem vesz ki szavit, vagy közben is dolgozik, aki nem lassít, aki folyton lelkes, aki mindig lendületes, aki keveset alszik és sokat nyüzsög. Ő a példakép. És az ember rosszul érzi magát, ha egyszerre csak egy dolgot végzek, miközben még lenne a figyelmemnek kapacitása, vagy van még egy szabad végtagom, hogy valami mást is csináljak közben. Haladni kell, pörögni kell. Ha állunk, indulni kell, ha lehet mielőbb. A célok felé. Mert az ember célokat tűz ki, és elfeledkezik arról, hogy egy cél felé halad, és egy cél lenne igazán fontos. A céljaink nagyon helyesek. Az, hogy szabad otthon, hogy jó kapcsolatok, hogy tiszta környezet, hogy tisztességes gyerekek, hogy érdekesebb munkahely. Ezek remek motivációt szolgáltatnak, és ezért hajtunk, és úgy érezzük, hogy szuszenni sem érdemes. Milyen dolog lassítani? Milyen dolog megállni? Milyen dolog a hetedik napot megszentelni, ülni, beszélgetni, e-maileket rendezni, imádkozni, elővenni egy régi énekeskönyvet, vagy a legújabbat? Milyen dolog hajtani, pörögni, hasznosan eltölteni minden percet? Az a bajunk, hogy nem veszük észre, amikor már nem az Isten vezet, hanem a sátán hajszol minket. A vezetettség és a hajszoltság között óriási különbség van. Az Isten vezetése nem embertelen. Isten megengedi, hogy felüdülj. Nem naivitás csodálni őt, belefeledkezni valamibe, és nem ok a lelki furdalásra, ha kilépünk a sodrásból. Egy nagy kérdés ma tehát ez, hogyan állsz a te sínai hegyed tövében? Mikor vagyunk a sínai hegyünk tövében? Olyankor, amikor eltűnik egy vezéralak az életünkből, egy ember, akinek minden szavára figyeltünk, aki fontos volt, ráadásul hordozta a felelősséget sok mindenért. Istent várnánk, kérdeznénk, de nem nagyon halljuk, távol van, és nem tudod, mit csinálj. Mit érzel ilyenkor, és mit kérdezel? Hogyan imádkozol? Azt mondod, na mondd már Istenem, mit csináljak, mi a dolgom, menni akarok, kit válaszak, gyógyíts meg, segíts meg, haladjunk. Vagy tudsz-e várni rá? Látszólag késik. Gyönyörű korálunk adventben szoktuk felfrissíteni a kórussal, miért késel Jézus nőnek már az árnyak. Látszólag késik. Azért, mert nem értem a dolgomat, a feladatomat, pedig már mennék. Itt kell toporognom. Tudok-e várni Istenre akkor is, amikor az észszerűség már intézkedne? Miért nem veszed kezedbe? Tudok-e várni, amikor a korszerűség már nyargalna tovább? Az aranybólyú készítése nem egy ártatlan, ártalmatlan kézműves foglalkozás volt ott a nép körében. Múlassuk az időt, lássuk meg, hogy viselkedik az aranyfülbe való, ahogyan felhevítjük, és mivé lesz, vagy hogyan vonjuk be vele azt a faragmányt. Nem, kiderül a nép igényéből, hogy nem barkács szakkörre gyülekeztek, hanem Istent kérnek. Egy láthatót, egy megfoghatót, viszonylag ártalmatlant, akit úgy középre lehet helyezni, nem szól, nem csinál semmi veszélyeset ránk nézve, veszélyeset nem parancsol. Kell valaki oda, középre, oda, előre. Mert az ember menthetetlenül vallásos. És ráadásul, ahol a kincsünk, ott van a szívünk is, ezért egy fából faragott borjú kevés lett volna a népnek Istenként, arra vágyott, hogy a kincsei is legyenek ráruházva. a családi aranyat is be kell olvasztani, akkor egy kicsit én is benne vagyok, és ráadásul ki is engesztelem, mivel áldozatot hoztam, kiengesztelem ezt a képzelményt, ezt a bálványt. Ez a borjú egy nagy ősi influencer, azzal befolyásol, hogy létezik, és ezzel von el minket az élő Istentől. Mert kell az embernek valaki, valami nemes, valami értékes, ami köré rendezzük az életet. A nép 40 napja ismeri Isten törvényét, benne az első parancsolattal, ne legyen más Istened, és ne készíts faragott szobrot. Mi 4000 éve ismerjük, mégis ugyanígy gondolkozunk. Isten késik, nem elég gyakorlatias, és majd mi megoldjuk okosba, majd berendezzük az életünket, egy szép eszme, egy jó, jónak felismert, értékes irányzat köré. Lényeg az, hogy haladjunk, hogy pörögjünk. És Isten látja ezt, látja az ő népét akkor, látja az ő népét és az egész emberiséget ma, és tudja, hogy milyenek vagyunk. Tudja, hogy azzal áltatjuk magunkat, hogy szabadok vagyunk, és nálunk nyomorultabb rab nincs is. Isten látja ezt, és Mózessel, akivel egy húron pendül, nagyon közel vannak egymáshoz, meg is osztja az érzéseit. Konkrétan és röviden Istennek elege van. Mert van ilyen. Elege van az ember önfejűségéből, türelmetlenségéből. Mert a nép nem alkalmas még arra, hogy szabadon éljen. A bizalom és a türelem hiányzik belőlük. Az Isten iránti bizalom és a mellette való türelem. És addig maradnak rabok, amíg ezt a kettőt meg nem tanulják. És akkor lesz az szabad ország az övék, a nekik rendelt ország, ha tudnak élni benne. Erre a két dologra tanítja őket a kőszikla, a manna, a fűrjek, a sátor elemei is. Bízni és türelmesnek lenni. De Istennek itt és most elege van. A tervét nem dobja sútba, de nem ezzel a néppel óhajtja megvalósítani, módosít, tanít, tűnik, és Mózesnek ígéri azt, hogy te és a te utódaid öröklik majd az ígéretet. Ismerjük a közben járó imádságot, ami most következik Mózes és Isten között, és milyen érdekes, úgy felfigyeltem erre, hogy a nép ebben a helyzetben egyiküknek se kell. Isten azt mondja Mózesnek, hogy a te néped. Mózes azt mondja Istennek, hogy a te néped. Én most így nem vállalom őket. Mindeközben, míg lent a nép ebbe a csúfos bálványimádásba süllyed, mi történik a hegyen? Érdemes megfigyelni, hogy ez a 40 nap mivel telik? Isten egy óriási tervet sző. A nép között akar lakozni, és ennek a részleteit dolgozza ki, és beszéli meg Mózessel, vagyis a Szent Sátor részleteit. Eddig előttük ment, mögöttük ment, felhőoszlop, tűzoszlop, parancsok, gondoskodás, de most már lakozni akar az ő övéivel. Ugye mennyire más az, hogy gondoskodok valakiről, és mennyire más az, hogy együtt lakok valakivel. Az együtt lakozásban együtt érzés, együtt gondolkozás, együtt tervezés, közös hullámhossz van, és Isten erre vágyik. Ha úgy érzed, hogy vágysz Istenre, de csak a gondoskodására meg a segítségére, akkor tudja arról, hogy ő még jobban vágyik rád, mert lakozni szeretne veled. Készül tehát a Szent Sátor terve, és őszintén csodálom, ha ismerjük magát a építményt, hogy Mózes 40 nap alatt magáévá tudta tenni ezt a projektet, rendkívül részletesen, kifinomultan és igényesen tanítja őt Isten arról, hogy hogyan készül el. És arra készül Isten, hogy Mózes lemegy a hegyről, és izgatottan, boldogan átadja ezt a tervet a népnek. De látva azt, ami lent folyik, hogy a nép nem egy lüktető közösségre vágyik, hanem egy bután, bámulható, halott középpontra van szüksége, látni sem akarja őket. Mégis ez a sátor elkészül, mert az Isten vágya, szenvedélyes szeretete irántunk legyőzi az igazság érzetét. Ez a sátor is egy tárgy lesz. Borjú vagy sátor. Mind a kettő megfogható, hurcolható. Mi ez a rettenetes nagy különbség? Az, hogy a borjút Istenként kérte az ember, a sátorban pedig maga az Isten mutatkozik be. Az Isten közli magát, mert arra vágyik, hogy megismerjük, hogy megértsük őt. Annak a sátornak majd minden eleme előre mutat, és Jézusról fog szólni. Jézusról, aki egyszer majd emberré lesz. Nem mi faragjuk őt, hanem megszületik. Jézusról, akiben az Isten bemutatkozhat, nem nekünk kell kitalálni, milyen az Isten. Olyan, amilyen Jézus. A Szent Sátor Jézusról fog szólni, aki nem borjú lesz, hanem bárány. Borjúja, bikája minden világvallásnak van, báránya csak nekünk van. Nem bearanyozva, hanem megfosztva mindenétől. Áldozatként odaadva magát. A mi bárányunk nem von minket kultikus rabságba, hanem szabadító, megtanít a szabadságra, mert nem tudsz, én sem tudok szabadon élni. Szabin lenni tudok, tele is pakolom mindenfélével azokat a napokat, de nem tudok igazán szabadon élni, mert valami köré rendezem az életemet, és az nagyon sokszor nem Isten, hanem egy terv, az emberek kiszolgálása vagy véleménye. Egyik sem egészséges. Szabira menni tudunk, de szabadon élni nem, azért nem, mert nem látjuk, hogy mennyire rabok vagyunk. Ígéretünk van a szabadságra, út is van oda, mesterünk is van. Vajon hívjuk-e őt? Tanulunk-e tőle szabadnak lenni? Őt állítani a középpontba, csak rá figyelni? Tanulunk-e várni rá? Akkor is, ha mindenki pörög körülöttünk, ha mi vagyunk a látszólag ügyetlenek és maflák, azért, mert az Isten szavára várunk, aki lelassította talán éppen az életünket. Várjuk-e őt, hogy tanítson szabadnak lenni? Maradjon itt ez a kérdőjel a levegőben, attól az Istentől, aki nem szabadságra küld, hogy aztán jobban kiszipolyozzon, hanem szabadságra hív, hogy velünk lakozzon. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, az irgalmadat, azt a mély szeretetet, ami kitart mellettünk akkor is, ha milliószor felbosszantunk téged. Ha nyakasak vagyunk, ez a te panaszod volt ma ránk nézve, és igaz is. Ha önközpontúak, vagy valami más központúak vagyunk, ha valaki más köré rendezzük az életünket, és nem köréd. Köszönöm neked, hogy Jézus Krisztusban bemutatkoztál számunkra. Mi ismerhetjük és szerethetjük őt, és méltó rá, hogy ő legyen az életünk ura. Amen.